Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk elé dicsérettel, magasztalással és hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám. Mindazért a sok jóit, amivel körülveszel bennünket. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és hálát adunk, hogy te itt állsz középen, mert a te ígéd azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, akkor az egy gyülekezet. Köszönjük a békességedet, amit ránk hagytál, és mi igyekszünk ezt megőrizni, hogy semmi ne vonja el, ne zaklasson fel bennünket a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy segítesz abban, hogy a felső ablakon nézzünk ki, és rátekintsünk, és ne az oldalsó ablakokon a problémákra, a körülményekre. Hálát adunk, atyám, hogy veled együtt járhatunk. Köszönjük a te igédet, ami biztos alap a számunkra, amire építhetünk, és ez a ház nem omlik össze, nem úgy, mint a homokra épített ház. Köszönjük a folyamatos gondoskodásodat, a végtelen szeretetedet, a segítő karodat és a menny erőforrásait, amire mindig számíthatunk. Köszönjük, atyám, a drága Szent Szellemet, aki vezet bennünket, tanít bennünket, és mindenben a segítségünkre van, és a mai alkalomra is meghívjuk a Szent Szellemet, hogy ő adja a szavakat a szánkba, hogy azt mondjuk, ami a te akaratodban van. Hallgatóság részére pedig nyitott szíveket, halló füleket és látó szemeket rendelünk. Hálát adunk, Úr Jézus, azért a győzelemért, amit megszereztél a számunkra, és a megváltás bevégzett művéért, amiben mi járhatunk a mai napon is. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket, jelenlevőket és távollevőket egyaránt. A mai üzenet címe a megbízhatóság. Ez egy érdekes formában pottyant a szívemre, és a üzenet készítése során mindig jött hozzá valami. A Káris Biblia iskola leckékből is utólag is kaptam hozzá a gondolatokat, amit a végére be is építettem. Vannak is lesznek, akiknek szükségük van erre az üzenetre, de akiknek nem, inge, az ne vegye magára. A megbízható emberek fontos szerepet töltenek be, mind az egyház, mind a társadalom életében. Ha vannak megbízható emberek, akkor sajnos léteznek megbízhatatlanok is, akikre nem lehet minden esetben számítani. Az új fordítás következőképpen szól a 2 Timóteus 2.22-ben.
És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.
Amen.
Amen.
A Biblia sok esetben használja az álhatatosság szót is, ami szintén hűséget, megbízhatóságot jelent, szilárdságot jelent. A Károli Biblia a hű szót alkalmazza, tehát hogy add át hű embereknek, amit tanultál. Igazából ez a tanítványképzésről szól. Ennek a hű szónak a jelentése hű, hűséges, hitelre méltó, őszinte, szavahihető, becsületes, megbízható, igazbeszédű. Tehát nagyon sok értelme van ennek a szónak. A lényeg a megbízhatóság, mert az ilyen ember elvégzi a rábízott feladatokat, nem adja fel, nem hátrál meg, ezért mindig lehet rá számítani. Az első pont a megbízható ember. A megbízhatóság elszántságot és kitartást is jelent. Nézzük meg, mit ír a Zsidó 12.1.
Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.
Amen. Amen. Tehát magyarul az akadályokat parancsoljuk félre az utunkból. bármilyen legyen is az. És a kitartás szót, amit aláhúztam ebben az igeversben, hogy kitartással fussuk meg a pályánkat, az elhívásunkat. Nézzünk egy ige sort az apostolok cselekedeteiből. A korai tanítványok ugyanis kitartóak és megbízhatóak voltak a szolgálatukban. Ezt szeretném szemléltetni. Nem minden igét olvasok fel, hanem csak utalok rá némelyek esetében. Például az apostolok cselekedetei 3.6-ban olvashatjuk azt, hogy az ékes kapunál talpra állt a sánta ember. Aztán a 3.16-ban pedig elmagyarázzák a tanítványok, hogy Jézus nevében való hit által történt ez a csoda. Most viszont olvassuk el az apostolok cselekedetei 4.10-et.
Legyen tudtotokra mindjájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a Názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, ő általa áll ez ti előttetek épségben.
Amen.
Amen.
Jól oda mondtak a vallásos vezetőknek, akik azonnal ellenlépést tettek. Ez pedig a 17-es versben találjuk meg.
De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben.
Tehát ugye ez a Jézus nevének a használatának a betiltásáról szól. Ennek ellenére a tanítványok elszántan tovább folytatták a szolgálatukat. Ennek eredményeképpen az apostolok cselekedetei 5.12-ben Péter árnyékától meggyógyult a beteg. És mi volt erre a vallásos rétegnek a reakciója? Ezt olvashatjuk az apostolok cselekedetei 5.28-29-ben.
Nem megparancsoltuk én néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben. És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tanaitokkal, és mireánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét. Felelvén pedig Péter és az apostolok mondának, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek.
Amen. Itt annak az embernek a vére, ez az Úr Jézus vére, ami a kereszten kifolyt, ez arra utal. Isten adta a választ Péter szájába, aki bátorsággal ki is mondta. És folytassuk az ige olvasást a 5. fejezet 40-42-es versében.
Engedének azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megveretvén megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsáták őket. Ők annak okáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűnnek vala megtanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.
Amen. Amen. Látjátok, még a fizikai bántalmazás sem riasztotta őket vissza attól, hogy továbbra is erőteljesen hirdessék a feltámadt Krisztust. Ennek eredményét az apostolok cselekedetei 6. fejezet 7. versében olvashatjuk.
És az Isten igéje növekedék és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követék a hitet.
Amen.
Amen.
Tehát a korai tanítványok megbízhatónak találtattak a szolgálatra, még az üldözések ellenére is. Természetesen ma is vannak megbízható és kevésbé megbízható hívők. Második pont a megbízhatatlan ember. Őre az jellemzi, hogy állandóan ingadozik, hullámzik. Ez a lelki állapot, a döntései és a megnyilvánulásaiban is visszatükröződik. Az egyszerű fordításból olvassuk a Jakab első fejezet 7-8-as versét.
Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér, mert aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni, mindenben álhatatlan és megbízhatatlan.
Amen.
Amen.
A Károli Bibliában az álhatatlan szó csak egyszer fordul elő az Új Szövetségben. Ennek a jelentése: álhatatlan, ingatag, szeszélyes, nyugtalan, nyughatatlan, izgága, és a Békés Dalos fordítás szerint tétova is határozatlan. Például, ha valaki szeretné eladni az autóját, a nyaralóját, vagy bármit, és nem jut 5-ről a 6-ra, mert nem jön a vevő, akkor célszerű, ha megvizsgálja magát a Jakab fenti állításának a tükrében, mert könnyen meglehet, hogy saját magát korlátozza. Némelyek olyanok, mint a hullámvasút. Egyszer fent, másszor lent. Ennek több oka is lehet. Vagy nincs gyökerük, vagy a megtévesztő befolyása alatt állnak. De fel lehet ismerni a különbséget, hogy milyen szellem uralja őket. Következzék az 1 János 4-6.
Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincs az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a téveigés szellemét.
Amen.
Amen.
Tehát hallgat, vagy nem hallgat ránk. Így tudjuk megkülönböztetni Isten szellemét attól a szellemtől, amely félrevezeti és becsapja az embereket. A tévejgés szó jelentése: tévejgés, eltévejedés, bolyongás, hitetés, csalás, félrevezetés, megtévesztés, de még hozzátehetjük az ámítás szót is. A gyakorlatban a következőképpen ismerhető fel a megtévesztő szellem. Segítségül egy felsorolást fogok elmondani, amit a saját szolgálatomban is tapasztaltam többfelé. Pár perce telefonhívást kaptam, és ez is ide kapcsolható. Az első gondolat: a problémák túlzottan felnagyítódnak az illető szemében. Aztán kicsavart gondolkodásával a valóságnak az ellentétét látja. Valótlant állít be valóságosnak, ami meg sem történt. Ellenségnek tekinti a segítők ezeket. Nem ismeri fel Jézust abban, akit ő segítségül küldött hozzá. Bizalomvesztés, kételkedés, gyanakvás, kötözködés jellemzi az ilyen illetőt. Szembefordul azzal, aki korábban a bajban a segítségére volt. A kérdést, javaslatot félre értelmezi és állításnak veszi. Nagyon fontos erre odafigyelni, mert az ördög a félre értelmezést használja a közösségek kapcsolatok rombolására. Nem tud különbséget tenni javaslat és utasítás között. Fordított látásmód a környezetében levőkhöz képest. Folyamatos félreértelmezések, szereptévesztés. Ugyanazok a felesleges körök ismétlődnek az életében. Sátán eszközként használja más ellen, amit későn ismer fel. A feldúlt érzelmek által túl reagál dolgokat. A nyugtalan elme kombinál, és már fél információkból helytelenül következtet. Szintén a szolgálatomból hozok példákat. Megtörtént esetek. Volt egy Hívő, aki gépelőnek jelentkezett, de másnap már visszalépett. A gyülekezeti alkalomra a pásztor nem ment el, pedig a bárányok várták. Nagyon várták. Aztán a másik, egy sikeres pásztor már ott tart, hogy Isten tagadóvá vált. És például a Békevár háttér támogatói közül nem egy lemorzsolódott. Egy bizonyos ideig végezték a dolgukat, önként jelentkeztek, hozzáteszem, és egyszer csak hátat fordítottak. Volt olyan, aki ugrándozott egyik szolgálatból a másikba, és ezeket egy idő múlva abba is hagyta, majd az Úr akaratát keresve szüneteltette a szolgálatát, és ilyen módon nem teljesítette be a kifelé való szolgálatot. A kifelé való szolgálatról, ha nem is ezen szavakkal, de az Úr Jézus tanít és említést tesz az evangéliumok végén, hogy menjetek a széles világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ugyanis a rendelkezésre álló világosságunkat meg kellene osztani másokkal, ezzel szolgálnunk kellene mások felé, akik egyébként sokkal kevesebbet tudnak és a sötétségben ülnek. Más szavakkal ezt úgy is el lehet mondani, hogy ami a kútban van, ami a szellemünkben van, azzal képesek vagyunk szolgálni. Persze ehhez ugye később mindig jönnek újabb és újabb kijelentések. Az írásban én nem találtam a szolgálat szünetelésnek az igei alapját, abból az okból, abból a szempontból, hogy várok Isten akaratára. Ha csak két szolgálót nézünk, Kenneth Hagint vagy Andrew Womack-et, ők is több év szolgálat után kerültek be az Úr akaratába, de az elhívásuk megtalálásáig sem szüneteltették a szolgálatukat, hanem eleget tettek az evangélium hirdetésének. Nekem ez a látásom. Az ingadozásnak bizony negatív hatásai is lesznek a vetés-alatás törvénye alapján, amely az illető munkahelyére és családjára is ki fog sajnos hatni. Isten nagy kegyelme az, ha az ember életében megadatnak az egybefort lelkek áldásainak megtapasztalásai. Ezt az 1 Sámuel 18:1-re alapozom, ahol Dávid és Jonatán közösségéről van szó. Ez nem csak házasságokra igaz, hanem a szellemi kapcsokra is. Továbbá ez a közös cél érdekében létrehozott alapítványokra és egyesületekre is áll. Aki visszautasítja az Isten által rendelt szellemi kapcsot, vagy szellemi közösséget, vagy nem végzi el a feladatát, amit vállalt, az valójában a kegyelmet utasítja vissza. Mint említettem, pár perce volt egy telefonhívás, hogy tudok-e ajánlani könyvelőt, mert az egyik alapítványnak gondja van ezzel kapcsolatban. A gondolkodásmódunk meghatározza az életvezetésünket, de sajnos gyakran mégis az életünkben zajló problémákról gondolkodunk, többet, mint kellene. Ezért meg kell tanulnunk foglyul ejteni minden olyan gondolatot, ami próbál eltéríteni bennünket az Úr útjáról és a szolgálattól. Az ismerős 2 Korintus 10-ben a 4-es 5-ös igevers következik. 2 Korintus 10, 4-es 5-ös.
Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amen.
Amen.
Az erősség nem más, mint egy érzelmek által felkorbácsolt gondolkodásmód, érvelés, felfogás vagy vélemény. A magaslat pedig elmebeli erődítmény, rögeszme, amitől az illető nem tud megszabadulni és nem enged abból. Tehát ez a két szó ugrott ki ebből a két versből, a erősség és a magaslat. A zaklató gondolatokra imával és igével tudunk válaszolni. Ugyanis amikor beszélünk, akkor leáll a gondolkodásunk. Tehát prédikálnunk kell magunknak, például, ahogy a zsoltáros bátorította magát, örülj az Úrban én lelkem. Beszélj a lelkedhez, majd én megmondom neked, hogy miről gondolkodj. Néha úgy kell magunkat rákényszeríteni az igei gondolkodásra. Ha ezt nem tesszük, akkor könnyen jöhet a stressz, depresszió, a pánik. Az igén való elmélkedés is lerombolja az erősségeket az elménkben. Amikor egyfolytában a problémákról gondolkodunk, akkor azzal ajtót nyithatunk a nem kívánt szellemiségeknek. De ha az igén elmélkedünk, akkor azzal bezárjuk az ajtót az ellenség előtt, és nem tudja támadni az elménket. Mert ha Isten igéjével van tele az elménk, akkor, ahogy szokták mondani, két dudás nem fér meg egy csárdába. Rá kell parancsolnunk az elmékre, hogy csak az igéről gondolkodjon, és ne a gondokról. A lehúzó terheket pedig át kell adni az Úrnak, ahogy írja az 1 Péter 5.7. Ezek közismert igék, de nem áll ismételni.
Minden gondotokat őre vessétek, mert néki gondja van reátok.
Amen.
Amen.
A minden azt jelenti, hogy az összes. Tehát összegezve a megoldást az zaklató gondolatokra, ima, igei megvallás, az igén való elmélkedés és a problémák átadása az Úrnak. Következzék a Zsidó 10.23-ban, a csiafordításból, az ige.
Ragaszkodjunk ingadozás nélkül a reménység vallástételéhez, mert hű az, aki az ígéretet tette, ő Jézus.
Ez nem más, igen, mint az Úr Jézus. Tehát ragaszkodjunk ingadozás nélkül. Ez a vers arra inti a híveket, hogy tartsanak ki, ne inogjanak meg, ne adják fel. A Zsidó levél 11. fejezet a hit hősök arcképcsarnoka. Az itt felsorolt emberek kitartottak minden körülményben. Ők a végletekig próbára lettek téve, ezért arra bátorít bennünket ez az ige vers, ez az ige sor, hogy ne adjuk fel, tartsunk ki végig. A Zsidó 12.1-et már olvastuk az alkalom elején, ehhez csak pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Sokan jól indultak a szolgálatban, de egyszer csak úgy érezték, hogy meg kell állniuk, és a rájuk nehezedő terhek és a zavaró körülmények miatt. Szomorú dolog, de sokan vannak, akik jól kezdték, aztán az élet gondjai elfojtották az igét, ők pedig visszaestek, és ezt még csak észre sem vették. Szellemileg lebénultak, és emiatt kezdtek letérni a Jézusi útról. Ezek a gondolatok a legújabb bibliaiskolai leckéből származnak, és nagyon ide illeszkednek. Olvassuk el a Zsidó 12.2-t.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot és az Isten királyi székének jobbjára ült.
Amen.
Amen.
Tehát nem szabad feladni, ki kell tartani. Nézzétek példaként az ószövetségi szenteket és az Úr Jézust. A szolgálattal kapcsolatban szabad úgy imádkoznunk. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. 2 Péter 3.17 következzék. 2 Péter 3:17.
Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigései el ne sodorjanak, és a saját erősségetekből ki ne essetek.
Amen.
Amen.
Itt megint szerepel az erősség szó, de itt teljesen mást jelent, mint ahogy az előbb említettem. Itt az erősség szó a biztos igei alapot jelenti, hogy azon álljunk meg, és ne inogjunk, ne essünk ki belőle. Vagyis ne engedjétek a szilárd bibliai hiteteket és meggyőződéseteket megingatni. Ha összezavarodtál, akkor ragadd meg Isten kegyelmét, állj fel, folytasd a szolgálatot. És ez nem csak pásztoroknak szól, hanem bárkinek, aki bármilyen szolgálatban áll. Mert nagyon sokféle szolgálat létezik. Ezt régen úgy tanították, hogy ha elestél, felállni, nadrágot leporolni, és tovább menni. Az utolsó igénk a Máté 5:15.
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak.
Amen. A gyertya mi vagyunk, a gyertyatartó pedig a gyülekezet. Ne add fel a meglevő szolgálatodat, mert az embereknek szükségük van a világosságra, az élet szavaira. A kereszténység egy állandóságot, stabilitást jelent, amelyre mások számíthatnak és ráépíthetnek. Amen.
Amen.
Hiszem, hogy valakinek ez használ a hallgatóság közül, bármikor is hallgatják meg később, és bízom benne, hogy buzdításnak veszik.
Amen.
Van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy üzenete?
Igen, van. A példabeszédek 3. fejezetéből olvasok föl igéket. Példabeszédek 3:5-8. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden útjaidban ismerd el őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozz el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Amen.
Amen.
Ez itt azt jelenti, hogy ne ragaszkodj a saját útjaidhoz, csak bízd magad az Úrra. Így tudsz Isten gondoskodásában, békességében, győzelmében élni és járni. És ehhez szeretnénk még igéket fűzni az Új Szövetségből, a 2. Korintusból. A 2. Korintus 4:18 és az 5:7. Mivel hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók, mert hitben járunk, nem látásban. Amikor teljes mértékben az Úrban bízunk, az Úrra támaszkodunk, akkor hitben járunk. Amikor a fizikailag érzékelhető dolgok vezetnek, irányítanak bennünket, akkor látásban járunk. És erre jó példa Ábrahám. Az Úr szólt hozzá, hogy gyere ki a rokonságot közül, és menj arra a helyre, ahova én vezetlek téged. A Zsidó levél 11. fejezetében találunk igét arról, hogy Ábrahám bízott az Úrban, pedig nem tudta, hogy az Úr hova vezeti őt. Az Úr megmutatta neki, hogy arra menj, de Ábrahám nem ismerte a végszélt, nem ismerte Kánaán földjét. Ábrahám számára ez egy új, ismeretlen hely volt. És Ábrahám mégis megbízott az örökkévalóban, és készséges, hajlandó, engedelmes volt. Engedelmesen, hűségesen követte Ábrahám Isten vezetését, és így ért el Kánaán földjére, és mivel készséges, hajlandó, engedelmes volt, ezért a föld javaival élt. Isten megáldotta őt. És erre találunk utalást Ézsaiás könyvének első fejezetében. Sokan vannak, akik a saját erejükből, a saját képességükből akarják megoldani a helyzeteket, amik bekerülnek. És elkezdenek rágódni ezen, elkezdenek aggódni, elkezdenek félni, hogy mi lesz, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy ők szeretnék, vagy ahogy nekik jó lenne. Mi lesz akkor, ha nem a megfelelő időben történnek meg a dolgok, nem a megfelelő időben jönnek elő a megoldások. És elkezdenek ezen rágódni, elkezdenek félni, aggódni. És ha nagyon belemerülnek, mélyen belemerülnek az aggódásba, akkor ez már testi tüneteket is okoz náluk. Fájhat a fejük, vagy görcsölhet a gyomruk, vagy megnőhet a vérnyomásuk, vagy akármi más problémájuk lehet belőle. És azt látom itt, hogyha meg az teljesen az Úrban bízunk, akkor az ő pékessége fog uralkodni bennünk és felettünk és az életünkben. És így végig tudunk menni békességgel a nehéz helyzeteken, és így megmarad az egészségünk, hogyha meg tudjuk őrizni magunkban az Úr békességét, és nem billenünk át az aggodalomba. Mert tudunk úgy gondolkodni a helyzetekről, hogy a megoldást keressük, és közben nyitva van a belső fülünk az Úr felé, és így meghalljuk az Úr vezetését. És sokszor előfordul, hogy nem látjuk a végkimenetelt egy-egy helyzetben, hanem az Úr mindig csak a következő lépést mutatja meg. És itt van szükség arra, hogy teljesen megbízunk az Úrban, akkor is, ha nem látjuk pontosan, hogy merre vezet, és nem látjuk, hogy mi lesz a végeredmény. És akkor tudunk az Úr győzelmében járni, és akkor tudunk az áldásokban járni, és akkor tudunk a föld javaival élni, és akkor tudunk sikeresek lenni. És szeretnénk még igét felolvasni János evangéliumából. János 12:24. Ezek Jézus szavai.
Ézsaiásban az melyik volt?
Ézsaiás 1:19. Hogyha készségesek, hajlandóak, engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. János 12:24. Ezek Jézus szavai. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Hogyha Jézusra tekintünk, akkor ő az a mag, aki meghalt értünk. És így, hogy meghalt, sok gyümölcsöt terem folyamatosan, mert azóta is folyamatosan születnek újjá és kerülnek be Isten királyságába az emberek. Hogyha nem halt volna meg értünk, akkor ő maga életben maradt volna itt a földön, de akkor nem tudnának újjászületni az emberek, és így Jézus nem tudna gyümölcsöt teremni. Ha fizikailag nézzük, akkor a mag elhal, amikor a belőle kifejlődő növény feléli a mag tápanyagát, és így fel tud növekedni a növény, gyökere tereszt, megnő, gyümölcsöt terem. De hogyha nem hal meg a mag, hanem megmarad az a kis mag, akkor abból nem fejlődik új növény, és nem terem sok gyümölcsöt. Hogyha a mi életünkre vonatkoztatjuk, akkor azt látjuk, hogyha elengedjük a saját útjainkat, a saját akaratunkat, a saját terveinket, a saját céljainkat, nem ragaszkodunk ezekhez, hanem helyette Ezek helyett Isten útját, Isten célját, Isten tervét, Isten akaratát követjük, akkor Isten igéje bőséges áldást és bőséges gyümölcsöt tud teremni az életünkben. És így tudunk Isten áldásaiban élni, hogy Isten célját, Isten tervét előbbre helyezzük, mint a saját tervünket, a saját céljainkat, a saját akaratunkat. És fontos ebből a szempontból, hogy a mi akaratunkat rendeljük alá Isten akaratának, és igazítsuk a mi akaratunkat és a mi gondolkodásunkat Isten akaratához, Isten gondolkodásához, Isten igéjéhez. És így tud bennünket Isten igéje előrevinni az úton, és így tud Isten igéje győzelemre vezetni bennünket az úton. Amen.
Amen. Amen.
Évi, a zsidó 11-et is megmondjam neked, hogy az hol van, amikor Ábrahámra hivatkozik? Akkor mindjárt odalapozok. Zsidó 11:8. Ott van az, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kiment, nem tudván hová megy. Itt láthatjuk a teljes bizodalmat, hogy Ábrahám teljes bizodalmát az Úrba vetette, és nem a saját útjaihoz, nem a saját akaratához ragaszkodott. Amen.
Halleluja.
És Isten megáldotta őt. Amen.
Köszönjük, Atyám, hogy közösségben lehetünk veled, és a te kegyelmedre bízzuk a szentek jövőbeni napjait. Amen.
Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, Újjászülettem Krisztusban.
Az
ő drága szent vére.
Az ő drága szent vére.
Minden bűnömet eltörölte.
Minden bűnömet eltörölte.
És megtisztított minden bűntől.
És megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11-13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám,
a
te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled
a Szent
Szellemedet. Töltsd be a szívemet
a
Szent Szellemmel.
Keresztelj
meg
a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy
minden imámat meghallgatod, és megválaszolod.
Ezért
hitben
vallást teszek.
Megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Teljes lett a szívem.
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.